Ez a sorozat a kegyelemről szól, úgyhogy egy különleges témánk lesz. Nagyon-nagyon a szívemen van, nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, és időszerű, hogy erről most beszéljünk. Múlt hétvégén volt egy jó kis csapatösszejövetelünk a gyerekszolgálatos csapattal nálunk, úgyhogy csak szeretném ma megosztani veletek azt, ami a szívemen van, és erre egy gyülekezetet csak Isten kegyelme tud képessé tenni, hogy ezt a lépést megtegye a szívében először, és aztán nyilván a gyakorlatban. Tehát kegyelemről beszélünk, és mi is a kegyelem? Ha lezanzásítjuk, kicsit csinálunk bele egy szirupot, tehát mindent leégetünk róla, lefőzünk róla, akkor azt mondhatjuk, hogy Isten kegyelme, tehát a kegyelem az Isten befektetése az életünkbe. Tehát Isten ad az életünkbe, belénk fektet. De ez nem egy fizetés, hogy azt fekteti belénk, amiért mi megdolgoztunk, hanem Istennek van gazdagon mindenféle áldása és jó dolga, és ezt belénk fekteti. Belénk fekteti. És amikor befektetésről beszélünk, nem tudom, hogy mennyire vagytok otthon pénzügyekbe, vagy fektettél-e már be, lehet, hogy hoztál jó döntéseket, lehet, hogy hoztál rossz döntéseket pénzügyileg, de azért az ember meggondolja, hogy mibe fektetsz. Mibe fektet, mennyit fektet, hogyan fekteti be. Tehát bölcsön akarja megbízni a befektetési döntéseit az ember. Amikor arról van szó, hogy az ő vagyonát, gazdagságát, vagy kispénzét, vagy bármit befektet. És persze vannak, akik mindenbe befektetnek, és mindenbe a kihagyhatatlant látják. Hát ez az baj. Az bajba kerül. Ezt nem szabad kiadni, ebbe beleketold. Ez jó lesz. Ez is. 100 dologban van benne. Ja. És aztán nem megy. Egyről a kettőre semmi. Tehát bölcsesség kell a befektetésnél, bölcsesség kell. És amikor én arra gondolok, hogy Isten belénk fektet, akkor én azt nem akarom kihagyni. Lehet, hogy kihagyok valami más bizniszt, de az, hogy Isten belém fektet, azt nem akarom kihagyni személyesen én, Botár Balázs. És ezt akarom nektek is mondani, hogy amikor Isten belétek akar fektetni, azt ne hagyjátok ki. És ugyanígy gondolkodom gyülekezettel kapcsolatosan is, hogyha Isten belénk akar fektetni, akkor ezt nem akarjuk kihagyni. Akár most itt a Tesco-ra gondolva, vagy más olyan lehetőségekre, amiket Isten ad nekünk. Ezért nem megdolgoztunk, ezek Isten ajándékai, ingyen. Tehát ez ő kegyelme. És ha Krisztus követő vagy, akkor akarok neked mutatni egy verset, 2 Péter 1.3-at. Ha előhívő vagy, így hívlak, hogyha még nem vagy Krisztus követő, akkor előhívő vagy, vagy nem tudom, milyen szó lehet rá. A lényeg az, hogy ha még bizonytalan vagy, hogy rábízd az életed Jézus Krisztusra, ez természetes, ilyen van, én is így voltam. Aztán egy év múlva meg Jézus, Jézus, de ezt én akkor nem tudtam, amikor Jézus, Jézus, Jézus volt. Tehát ez sose tudja az ember. Egyszer csak Isten megragadja a szívét, aztán puff, minden megváltozik. Na, de hogy ha keresztény vagy, akkor itt van ez a 2 Péter 1.3, és azt mondja, itt Péter apostol, hogy az ő isteni hatalma mindennel megajándékozott bennünket. Mennyivel? Mindennel. Oké? Tehát mindennel megajándékozott. Ami ahhoz szükséges, hogy Isten tetszésére és dicsőségére éljünk, azon keresztül ajándékozott meg, hogy egyre jobban és bensőségesebben megismerjük őt, aki a saját dicsőségébe hív bennünket. Oké, tehát mindennel megajándékozott, hogy az ő tetszésére éljünk. Mindennel megajándékozott, hogy az ő dicsőségére éljünk. És ez az elhívásunk, hogy egyre jobban megismerjük őt. Hogy egyre jobban megismerjük őt. Tehát a kapcsolatunk az egyre szorosabb legyen, egyre bensőségesebb legyen. Úgyhogy miért vagyunk képesek őt ismerni? Azért, mert ő megajándékozott bennünket mindennel. Nem azért, mert mi olyan ügyesek vagyunk, meg tele vagyunk marha jó döntésekkel, és annyira jól csináljuk a dolgokat. Nem. Ő ajándékozott meg bennünket. Tehát azért vagyunk képesek aztán egy Istennel való életet is élni, mert ő ajándékozott meg bennünket mindennel hozzá. Tehát Isten befektet, és én azt félretolom, vagy azt mondom, hogy jöhet. És akarok ezzel a befektetéssel élni. Úgyhogy azt is mondhatjuk, és itt van a következő kis mondatunk, hogy a kegyelem az Isten befektetett gazdagsága, amit Jézus Krisztus fizetett ki. Oké, tehát nem mi fizettünk, nem mi érdemeltük ki a kegyelmet, és azt, hogy Isten mindent megad nekünk. Hanem ez Krisztus fizette ki a kereszten. Oké, tehát kapok valamit, amiért én megdolgoztam, hanem elfogadok valamit, amiért nem én dolgoztam, hanem Jézus Krisztus a kereszten. És ez elképesztő befektetés. Elképesztő. És pont ezért mindannyiótoknak velem együtt felbecsülhetetlen az értékünk. Tehát felbecsülhetetlen az érték. Tehát nincs olyan, hogy nincs árfolyamunk. Felbecsülhetetlen az értékünk. Pont azért, amit Jézus tett a kereszten. Tehát nem az vagy, amit te le tudsz tenni az asztalra. Nem az vagy, amire te képes vagy. Hanem felbecsülhetetlen az értéked. És ez Isten befektetése miatt van. Hogy ő befektette az ő fiát. Ja, úgyhogy ha ezt egy kicsit tovább toljuk, ugye, mert ez jó erről beszélni, meg jó azt hallani, de egy kicsit tovább toljuk, akkor, és olvasod az Új Szövetséget, akkor azt látod, hogy Isten nem azért, tehát a cél az nem csak az, hogy részesüljünk az ő kegyelmében, hanem az ő cél mindig is az volt, hogy ez a kegyelem, amikor elért bennünket, és megkaptuk, akkor az menjen tovább rajtunk. Menjen tovább rajtunk. És a következő mondat, az annyira igaz, hogy akkor tudjuk leleplezni a kegyelmet, amikor hajlandóak vagyunk túllépni önmagunkon mások javára. Tehát akkor nem lepleződik le a kegyelem, amikor, jaj, de jó Isten, befektetése, én csak ülök és csak, gyere Uram, tömje te kegyelmeddel, annyira jó nekem, amit Jézus tett a kereszten, semmi értelme nincs. Semmi haszna nincs. Mert Isten sem tartogatta magának a mennyben. Isten sem tartogatta bölcsőben Jézust, ő az én szerelmes fiam, őben én gyönyörködöm, és itt is maradsz, kedves fiam. Nem, a kedves fiú jött. És a kegyelem rajta keresztül kiárat mindenki más, az egész emberiségre. És ez a célja velünk is. Hogy tehát akkor tudjuk leleplezni a kegyelmet, akkor lesz látható, hogy ott van ez a befektetés bennünk, amikor hajlandóak vagyunk túllépni önmagunkon mások javára. Mások javára. Oké? Úgyhogy itt vagyunk mi emberek, akik befektetünk, itt van Isten, aki szintén befektet, és mi gyülekezet is be kell fektessünk. Tehát fontos, hogy befektessünk. És nyilván ahány gyülekezet, annyiféle, amilyen korban vagyunk, annyiféle befektetés, csak néhány példa. Réges-régen óriási befektetés volt az egyházban a színes üvegek, vagy a freskók. Lehet, hogy ma sokan azt mondják, hogy ez báványimádás, mert színezőnek használják a templomot, vagy mit tudom én, meg milyen csúnya, vagy akármi. De régen írástudatlanság volt, amikor ezek az épületek épültek. Nem tudták olvasni a Bibliát, sőt, nem is olvashatták igazából, az egyháznak köszönhetően egyébként, nem olvashatták, mert csak latin nyelven volt, tehát saját nyelvükön nem bírták olvasni, de nem is tudtak. Ezért a bibliai szereplőket és a bibliai történeteket festették fel a falra, vagy az ablaküvegekre. És ez befektetés volt. Hogy emberek képbe legyenek, valamit maradjon meg bennük, amikről beszélnek. Vagy volt idő, amikor a gyülekezetben csak állni lehetett. csak állni lehetett. És aztán befektettek padsorokba. Kényelmetlen pat, hideg padsorok, emlékszem. Sokat ültem én azon gyerekkoromban. És megmozdultál, és akkor... Csak ezt hallottad, a recsegést hallottad egyfolytában a templomban. Na, aztán tudod, gyülekezetek befektetnek járművekbe, épületekbe, tehát nyilván az első századokban otthonokba jöttek össze, aztán ahogy egyháziasodott a kereszténység, sőt, egyé vált az állammal is később, pár évszázaddal később, akkor épületek lettek, tehát a gyülekezetek is befektetnek. És minden gyülekezet befektet. De számunkra, szerintem, a legnagyobb, és számunkra a legszükségesebb befektetés, és az is ki van ide írva mindjárt, az a következő generáció. A következő generáció. Tehát a legnagyobb és legszükségesebb befektetés számunkra, és a kegyelem is erre ösztönöz. Ez a következő generáció. Én a szívemben nem azt érzem, hogy kellene. Hanem én egyszerűen késztetve érzem magam arra, hogy muszáj befektetnünk. Muszáj befektessünk. A feladatunk az, hogy jobb állapotra hozzuk, mint ahogy találtuk. Nem feltétlenül tudjuk 100%-osra hozni, de jobb állapotra tudjuk tenni, mint ahogy találtuk. És ezt szeretnénk egyébként a gyülekezettel is, hogy a következő generációnak majd úgy átadni ezt a közösséget, hogy jobb állapotban van, mint volt. Okay? Akkor jó sáfárak voltunk. Na, most ahhoz, hogy lássuk ennek a fontosságát, belemegyünk Apostolok Cselekedetei 20-ba, és ezt fogjuk olvasni egy kicsit, ezt a részt a Bibliában. Apcsá 20. Ezt Lukács írta. Az a Lukács, aki a Lukács evangéliumát is, ha olvastad az Új Szövetségben az evangéliumokat, ugyanaz az írója. Az evangélium az Jézus életéről szól, mind a négy evangélium az nem négy Jézus életéről, hanem négy tanúságtétel, négy különböző nézőpontja Jézus életének. Ezért lehet benne találkozni sokszor ugyanazokkal a történetekkel is. Csak kicsit másabb nézőpontból. Tehát az evangélium az Jézusért, az apostolok cselekedetei pedig az a könyv, ami rögtön az evangéliumokat követi az Új Szövetségben, és arról szól, hogy hogyan alakult ki az első keresztény gyülekezet, közösség ott Jeruzsálemben, és hogyan indult el a Szélrózsa minden irányában azokban az években, az első században. Nagyon izgalmas. Úgyhogy itt van egy ilyen hihetetlen történet ebben a 20. fejezetben, és nagyon jó betekintést ad számunkra abban a tekintetben, hogy hogyan fektessünk be, hogyan érjük el a generációnkat, inkább a következő generációt. 20. fejezet, 7. versétől fogjuk olvasni, jó? Azt mondja, amikor a hét első napján összejöttünk, tehát itt Pál apostol Efézusban van, tehát amikor a hét első napján összejöttünk, hogy megtörjük a kenyeret, ez vasárnap volt. Abban az időben vasárnap volt az első nap, ez a feltámadás napja. És azt tudni kell, hogy amikor ők összejöttek, hogy megtörjék a kenyeret, tehát úrvacsorát venni, ez nem olyan volt, mint amikor mi havonta egyszer egy ilyen fél deci szőlőlevet, emlékezve Jézusra, és az ő vére a szőlőlé, és egy ilyen kis ekkora darab, ilyen pászka kenyeret törünk, és együtt emlékszünk Jézus halálára, hogy mit tett értünk a kereszten. Ott nem ilyen volt. Ott ez zabálás jelentett. Isten dicsőségére természetesen. Tehát, de úgy értem, most ne úgy érts, hogy tényleg zabálás és betegre meg, hanem ott az tényleg egy gazdag vacsora volt. Mindenki hozta, ezért néhány másik levélben Pál azért tanítja őket, hogy hogyan kell ezt csinálni, vagy hogy csinálják, mindenki hozzon, stb. Tehát ez ilyen gazdag vacsora volt. Tehát amiről itt beszél, hogy amikor a hét első napján összejöttünk, hogy megtörjük a kenyeret, tehát itt ettek. Egyébként mi történik azután, miután sokat eszik az ember. Elálmosodik. Mert nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Uraim, lehet, hogy ti jobban egyetértetek ezzel. Elálmosodunk. És aztán azt mondja, hogy folytatja, hogy Pál egész éjfélig beszélt, mert másnap tovább akart utazni. Oké, tehát egy olyan helyzet volt, amikor tudod, már jó sokáig beszélt, és már lehet, hogy néhányan így mutatták már ugye a háttérbe hallgatóság közül, hogy landoljon az üzenet, landoljon, megy a busz. Pál egészen éjfélig beszélni, mert másnap tovább akart utazni, és azt mondja, a 8. vers, az emeleti szobában, ahol összegyűltünk, elég sok világító eszköz volt. Tehát ott vagy egy szobában, jól teletted magad, este van már, laza szellő, még éjjeli lámpa is van, Már csak altatódal kell. Ez a fickó prédikál, folyamatosan beszél. És azt mondja, 9. vers, egy Eutikos nevű fiatalember az ablakban ült, és nagyon, csak néha látnátok magatokat. Én már szinte mindegyik őtöket láttam elaludni, oké? Okay? Tehát azt mondja, nagyon elálmosodott, mivel Pál kissé hosszúra nyújtotta a beszédet. Tehát itt Lukács elég ironikusan is fogalmaz. Tehát látszik egy kicsit az ő személyisége is belőle. Tehát mert Pál egy kicsit hosszúra nyújtotta a beszédét. A fiatalember olyan mélyen elaludt, hogy kiesett az ablakból. Bum. 3 emelet magasra esett le, és amikor felemelték a földről, már halott volt. Hát, prédikáltam már rosszakat, de tudtam ma, még ezzel senkinek halálát nem okoztam. Pálnak sikerült. Azt lehet, hogy már gondoltad közül, hogy bárcsak meghalnál, csak legyünk már túl rajta, de még nem láttam, hogy itt összeesett volna bárki, jó? Tehát, vagy bárhol. Na, úgyhogy, tehát normál körülmények között ezt a fiatalembert jól ki kéne osztani. Mert hogy képzeled, hogy csak úgy elalszol a gyülekezetben? Hát, szégyen és gyalázat. De ez a helyzet, hogy egy halottat nem lehet kioktatni. Akit egy halott, az nem hallgat senkire. Egy halott, az halott. Az nem érti, hogy mit mondanak, mert nem is hallja, hogy mit mondanak. Egy halott ember. És azon gondolkodtam, hogy milyen körülmények között volt ott Eutikos ebben az épületben, és ezen az összejövetelen. Tehát bizonyos környezet volt, fiatal ember, aki ott ücsörgött kajálás után, a kajálást valószínűleg nagyon élvezte, de az a helyzet úgy tűnik, hogy senki nem figyelt rá. Senki nem vette őt észre. Senki nem figyelt rá. És olyan környezetben volt, ami nem stimulálta őt. Nem izgatta föl őt, nem vonta be, nem ragadta meg a figyelmét. Tehát úgy tényleg tökéletes hely volt arra, hogy bealudjon, azt jó meghalljon. Tökéletes volt. Tehát, de a szomorú a történetben az, hogy a rossz körülmények miatt nem csak, hogy találkozunk egy fiatal emberrel, aki rosszul érezte magát, hanem szegény belehalt. Belehalt a rossz körülményekben. És aztán, amikor ezt olvastam, akkor emlékeztem. Visszaemlékeztem. A gyerekkoromra. Basszus, én is ilyen környezetben jártam templomban. Tökéletes hely volt. Hideg volt, sötét volt, érdektelen volt, érdektelen és érthetetlen beszéd volt. Semmi, tehát nem fogott meg. Tehát megfoghatatlan volt, unalmas volt, nem szerettem. Ott kellett legyek, de nem szerettem. Tehát olyan környezetben raktak bele bennünket, öcsémmel jártunk, ahol azt tanultuk meg, hogy Isten unalmas, legalábbis a körülmények által. Isten unalmas, érthetetlen, a valóságtól elrugaszkodott, tehát nem az élethez szól hozzá Isten, és nem életről beszél, hanem csak egy ilyen értelmetlen, érthetetlen, muszáj dolog. És aztán csodálkozunk, hogy miért mennek el a fiatalok a gyülekezetből, a kereszténységből. És azt mondom erre, hogy nem a fiataloknak a hibája, hanem a miénk, a felnőtt generációja a kereszténységben. Tehát ez a mi hibánk, a gyülekezet hibája, mert olyan környezetet hozunk létre számukra, és most a kereszténységről beszélek, olyan környezetet hozunk létre számukra, ahol mi kényelmesen vagyunk, és azt gondoljuk, hogy nekik is így kéne lenniük, meg így kéne érezniük magunkat, mert nekünk ez annyira kényelmes. De az a helyzet, hogy ha ez így marad, akkor ezek a fiatalok évek múltán szellemi halottak lesznek. Szellemi halottak. Kiesnek az ablakon. Lehet, hogy benn voltak az épületbe, a peremén, de meghalnak. Szellemi halottak lesznek. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy be kell fektessünk a következő generációba. Nem várhatunk. És már van egy nevünk is a gyerekszolgálatunkra, úgy hívjuk, hogy kölyökzóna. Ki is lesz majd írva ugyanúgy, hogy hitközösség. Oda bejárat fölé is oda lesz írva, hogy kölyökzóna. És ezért mondom azt, hogy ennek a kölyökzónának kell a legjobb helynek lennie. Gyerekek számára. Én még azt mondom, hogy ez legyen a legjobb hely. Ez egy jó cél, nem? Ez legyen a legjobb hely, ahová gyülekezetbe elküldhetik, vagy elhozhatják szülők a gyerekeiket. Ez a célunk, és erre törekszünk. Erre szeretnénk fejlődni. És ez az irányunk. Hogy gyerekek olyan szinten találkozzanak Jézussal, és úgy ismerjék meg, amilyen szinten ők vannak. Nem amilyen szinten mi vagyunk, vagy szeretnénk, hogy ők lennének, hanem azon a szinten, amilyen szinten ők vannak. Úgyhogy, ha van ismerős gyerek, akkor hozzátok. Hozzátok nyugodtan. Tehát legyen megtöltve ez a lenti hely is gyerekekkel. Mert nem csak nekem ez egy nagy áttörés volt az én gondolkodásomban az elmúlt években, hogy nem csak gyerek felügyeletet szeretnénk a gyülekezetben, ahol csak biztosítjuk azt, hogy a szülők nyugiba lehessenek itt fönn, és valahogy elbibelődünk velük, hanem gyerek foglalkozást. Törődni akarunk, pásztorolni akarjuk őket, és Jézus, azt szeretnénk, hogy találkozzanak Jézussal, és Jézus barátai legyenek azon a szinten természetesen, amilyen szinten ők meg tudják érteni. De ez Isten kegyelme kell. Isten kegyelme kell, hogy ebbe átváltsunk, fejben, szívben, és ez Isten kegyelme kell, hogy ez megvalósuljon a gyakorlatban. Ja, úgyhogy ezért fontos nekünk, hogy ez a hely, kölyökzóna, az tiszta legyen, az biztonságos legyen, és buli legyen. Buli legyen. A gyerekek nyelve a buli. Jól érezni magát. És akkor mindent lehet velük csinálni, hogyha jól érzik magát. Ja, úgyhogy ha azt mondják, hogy hát itt csak szórakoztok, meg bulisztok a gyüliben, gyerekek, akkor ez nekünk dicséret. Így van. Az én időm, amikor én jártam templomba, sose lehetett ezt mondani. Tehát nem lehetett egy lapon említeni azt, hogy jól érzem magam, meg buli volt a templommal. Most nem azt az egyházat akarom lehúzni, egyszerűen csak a tapasztalatot, meg ahogy nekem be lett mutatva az egész. És igazából elrontotta a fiatal koromat, mert eltávolított Istentől. És csoda, hogy vissza tudott vonzani magához 21 éves koromra. De hogy... Tudod, tehát ha Jézusról tanulnak, és közben az egész buli, és jól érzik magukat, és majd kérdezzétek meg, hogy ma mit csináltak. Walkie-talkie-val kerestek kincseket kint a játszótéren, úgyhogy majd kérdezzétek meg. tehát a legjobb hely legyen ez a gyerekek számára vasárnap délelőtt. És hogyha egy nap úgy döntenek, hogy ők azért... Járni akarják a maguk útját, mert ez meg fog történni fiataloknál. Hogy azért csak, igen, eddig elhittem feltétel nélkül, mit mondanak, meg mit mondtak a szüleim, de most én le akarom tesztelni magamat, meg mindent megkérdőjelezek ez a fiatalkor. Akkor ha kaptak egy jó örökséget, találkoztak már Jézussal, és ez buli volt, és jó volt, akkor amikor lefutják az ő kis minimális köreiket, akkor tudják, hogy hová kell visszajönni. Ha ezt elrontottuk gyerekkorba, és ők megkezdik futni a köreiket, nem fogják azt gondolni, hogy lehet visszajönni. És elveszítettük a következő generációt. Ja, úgyhogy ezért fontos, hogy ezért érzem magam nem csak az, hogy kellene, hanem egyszerűen késztetve érzem magam, hogy, hogy találkozzanak Jézussal, és egy nagyon-nagyon jó környezetben. És ezért mondjuk azt, hogy gyerekeknek itt fönt Isten tiszteleten nincs helye. Nem úgy értem. Nem úgy értem, ő már nagy. Most már a 12 évesek egy pár héten belül már jönnek föl. Tehát Flóra, Klaudia, tehát akik elmúltak 12 évesek, ők már jönnek föl, nekik már itt van velünk a helyük. De én azt szeretném, hogyha az én gyerekem velem együtt imádna itt az Isten tiszteleten. Én azt szeretném, hogy itt lenne a gyerekem. Nem jó. Az egyik bajom ezzel az, hogy ha csak annyit lát az imádatodból, hogy itt énekelsz, meg talán még föl is teszed a kezed, vagy becsukod a szemed éneklés közben, de amúgy hétfőtől szombatig meg mindenkinek az anyját, akkor éppen pusztítod az Istennel való kapcsolatát a gyereknek, mert mit mutatsz be, hogy Isten semmire nem jó, és te egy képmutató vagy, és tanítod a gyerekedet a képmutatásra. Tehát nem itt kell látnia a gyerekemnek, hogy Isten fontos, és hogy imádom őt, hanem hétfőtől vasárnapig. Ja, úgyhogy, tehát ja. Másik meg, itt fönt olyan témákról beszélünk, amik tehát sokszor szaftosak. Mint tudom én, két hete a véres tampon illusztráció, de ezt nem én találtam ki, ez ott van Ézsaiásban, vagy pár héttel ezelőtt, vagy a húsvéti istentisztelet után lesz egy üzenetsorozat a szexualitásról, és a Szürke 50 árnyalata című film alapján, hogy a szexnek nem kell, hogy szürke legyen. Szex nem kell, hogy szürke legyen. Tehát nem lavírozunk, hanem tudjuk, hogy mi a célja, és hogy Isten a hasznunkra adta, és megvannak a határai, és Isten kegyelme ott van az egészben. Mert mindenhol ez folyik. Tudod, miért kell szexről beszélni a gyülekezetben? Azért, mert gondoltál héten rá, azért. És ha nem, akkor hagyjál már. Na pont ezért kell gyülekezetben beszélni a szexről. És oké, itt ül fönn egy 6-7-8 éves gyerek, és mondjuk szóba hozom az orális szexet. Ezt a szót még nem hallottam. Anyu, mi az az orális szex? Kisfiam, tudod, a méhecske. Oké, tehát nem ilyen szexbemutató lesz egy üzenetsorozaton keresztül, tehát nem, ilyesmire ne számítsatok. De fontos, hogy halljuk és tanuljunk arra, hogy Isten hogyan gondolkodik erről. És lesz ebben szó arról is, hogy ha bántalmazva lettem ezen keresztül, akkor Isten hogyan tud gyógyulást adni. Tehát, mert emberi életeket dönt romba, mert nem tudnak helyesen élni szexuálisan, vagy hoztak rossz döntéseket régen, vagy áldozatai lettek valaminek. Tehát fontos ez a téma. Fontos ez a téma. De most ezt csak azért mondom, most beharangoztam a húsvéti utáni üzenetsorozatot, ezt csak azért mondom, mert most itt ül fönn egy 6-7-8 éves gyerek, aki éppen, mit tudom én, a kezében valami konzol van, és játszik, vagy a telefon, és tudod, ilyeneket hall. Tehát nem jó. Az olyan, mint amikor én ott ültem a templomba, vagy te ott ültél a templomba, és nem értettél semmit, vagy furcsa dolgokat hallottál. Tehát nem az ő szintje. Nem az ő szintje. Tehát oda lent Jézusról tanulnak, mi is itt fönt. De ott lent az ő szintjükön. Ja. Én akkor is behozom a 4 éves gyerekemet, nem érdekel, mert Jézus is azt mondta, hogy engedjétek hozzám jönni a gyerekeket. És Jézus azt mondta akkor, és azt mondom, igaz, ezt mondta Jézus. Sőt, a 4 evangéliumból 3-ba is mondta. És nagyon fontos rész, tehát a 3 evangéliumból meg van említve, akkor ez nagyon fontos. De a probléma az, hogy ez csak egy része annak a versnek. De itt van mind a 3 rész, Máté 19, 14-15. Azt mondja, Jézus azonban ezt mondta, ne zavarjátok el őket. Ez a görög nyelvben, ez azt jelenti, hogy ne akadályozzátok. Ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek. Tehát ha itt kell fönn ülniük, vagy itt ülnek fönt, vagy nem buli, vagy érdektelen a gyerekszolgált, vagy a fiatalok felé való szolgált, akkor akadályozzuk a következő generációt, hogy Jézushoz jöjjenek. Azt mondja, ha nem, engedjétek hozzám jönni őket. Hiszen Isten királysága olyan, akik hozzájuk hasonlítanak, ezután a gyerekekre tette a kezét, majd tovább ment. Aztán következő vers, Márk 10-ben, amikor Jézus ezt meglátta, megharagudott, mert el akarták penderítani, menjetek innen gyerekek, menjetek, Jézusnak dolga van. És rászólt a tanítványaira, engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, mert Isten királysága olyan, akik hozzájuk hasonlítanak. És a harmadik, Lukács 18. Jézus magához hívta a gyermekeket, és ezt mondta a tanítványokra, hogy ne zavarjátok el őket, ne akadályozzátok. Engedjétek a gyermekeket hozzám jönni, hiszen Isten királysága olyan, akik hozzájuk hasonlítanak. Oké, tehát láthatjuk azt, hogy fontos, hogy a maguk szintjén halljanak a gyerekek, és a fiatalok is. És gyanítom, hogy egyetértünk abban, hogyha beengedjük a gyerekeket ide a fönti Isten tiszteletre, és színezőt adunk nekik, vagy játékkonzolt, vagy telefont, vagy mit tudom én, hogy elfoglalják magukat, hogy el legyen, akkor igazából akadályozzuk őket. És nem Jézushoz engedjük őket. Tehát akadályozzuk. Tehát nem engedjük őket, hogy meglássák Jézust. Nem engedjük nekik, hogy találkozzanak Jézussal azon a szinten, amin ők vannak. Hanem pontosan akadályozzuk őket. Én azt mondom, hogy bárcsak lett volna egy kölyök zóna, akkor, amikor én gyerek voltam. Sok mindentől megóvott volna. Úgyhogy ennyit a gyerekekről. Fiatalok. Következő. Fiatalok. Gyülekezetként a mi döntésünk, hogy rájuk nézünk, és harcolunk ellenük, vagy tömjük őket pénzzel. Oké? Tehát fiatalok, vagy gyerekszolgálat, ez nem azt jelenti, hogy tessék itt van, menj a boltba, vegyél magadnak kólát, hanem kell, hogy biztosítsunk számukra olyan környezetet, olyan eszközöket, olyan dolgokat, ami őket stimulálja. Menjünk tovább. Nincsen képünk. Na itt van. Na, hát ez... Ki az, aki tudja, hogy mi ez? Dávidok, ti tudjátok, hogy mi ez? Láttatok már ilyet? Használtatok is már ilyet? Tényleg? Használtatok? Na, hát ez csodálkozó. Ez még az én gyerekkoromból egy telefonkészülék. Két, ma már más a technológia, de lehet, hogy még van ilyen otthon neked. Van még ilyen nektek otthon? Igen? És használjátok is? Ez csak dísznek van. Na, figyeljetek el. Tinédzser koromban ez az eszköz volt az, a fő eszköz, amin mi kommunikáltunk. Az én tinédzser koromban. És ennyi volt. Nem volt más eszközünk. És a vagányság ebben az időszakban az volt, hogyha nem a gyári 3 méteres zsinorod volt, hanem a 10 méterest kérted, és akkor be tudtál vele sétálni a szobába, leülni az ágyba, és akkor úgy telefonálni. Ez ennyi volt nekünk a vagányság. Akkor már azt mondtuk, hogy na, ez nekünk ilyen telefonunk van. És furcsa volt az, hogy hát hívom, és nincs ott. Mi lesz akkor? Hát semmi, nincs ott. De nem tudok üzenetet hagyni. Hát most akkor mi lesz, hogy lesz? Nem tudok azonnal beszélni vele? Ugye ma meg már egy órán belül 10-szer tudunk beszélni azzal, akivel akarunk, mert csak hívjuk, hívjuk ezerre, bárhol van, buszon, WC-n, tök mindegy. Elérjük. Elérjük. Abban az időben meg mi volt? Tehát, hogyha tehát gyerekekkel nem lehetett kommunikálni, a szülők és a gyerek nem tudott egymással, a szülő is esetleg úgy a gyerek otthonról, hogy fölhívta a munkahelyén, aztán vagy adták, vagy nem. Kérném a 320-as melléket. És akkor vagy ott volt, vagy nem ott volt. Ja. Úgyhogy, ja, tehát más idők voltak. Más idők voltak. Ma már, hogyha egyik napra másikra erre az időre kéne váltani, összedőlne a világ. Szerintem. Abszolút összedőlne. Na, de, figyeljetek! Ez volt a mi eszközünk. Ma a fiataloknak ez az eszközük, ahogy kommunikálnak. Oké, telefon, oké, rendben, a szó ugyanaz. De simán megtörténik az, hogy ott van 5-10-15 tinédzser együtt, körbeállnak, vagy körbe ücsörögnek, és egy rohadt szót nem szólnak egymáshoz. De mindegyiknek ott van a kezébe, és Viberen, Messengeren, vagy WhatsAppon egymással beszélgetnek. Itt vannak a teremben, de egymással beszélgetnek, nem szóba, hanem ezen a kütyün keresztül. Tehát más. Mások ők, mint mi. Máshoz vannak hozzászokva, mint mi. Más eszközöket használják, tehát mások. Mások. Tehát teljesen mások. Tudod, írja, hogy vagy? Tehát ott van megkérdezni, hogy vagy? LOL. Mit tudom én, vannak ezek a betűkódok. Nem ismerem annyira, de meg a rövidítések. Tehát döbbenet. És van valami statisztika, olvastam, egy átlagos tinédzser 3300 üzenetet küld el havonta átlagba. Tehát 3300 üzenetet átlagba. Tehát napi 100-at. Mobilteló. És de egyébként döbbenet, mert most ez egy iPhone 5-ös, és ez kétszer annyi technológiát tartalmaz, mint ez a technológia, ami a 70-es években az embert felküldte a Holdra. Tehát ilyen eszközök vannak a gyerekeink kezében, meg a mi kezünkben is. Most felküldelek benneteket a Holdra. Oké, de mármint tudásra, meg képességre ennyit tudsz egy ilyen telefon. Úgyhogy döbbenet. Tehát más ma a világ, mint akkor volt. És ez azt jelenti, hogy a tinik is mások, mint mi akkor. És azt kell mondjam, hogy ők más dolgokkal küzdenek, mint mi akkor. Az már nem állja meg a helyét, hogy azt mondja, hogy ó, tudom kicsim, hogy mind mész keresztül, mert én is, tehát ugyanezekkel küzdöttem én is. Nem. Lehet, hogy szomorú voltál, igen, ő is szomorú, vagy depis időszakod volt, igen, ő is depis időszakban van, vagy nem érti az érzelmeit, mert éppen a hormon beindult fiatal korba, és ő sem érti, hogy miért, hol ilyen, hol olyan. És nem érti, ő se érti magát, és ezért sokat is alszik, vagy valami. És nem érti magát. És ilyenen keresztül mentünk, igen, fizikailag, biológiailag. De más kihívásai vannak már. Tehát mit tudom én, annak idején, ha a pornóval akart találkozni egy gyerek vagy egy fiatal, akkor kellett egy pervers boltost találni, vagy újságárust, és azt meg ki kellett fizetni, és meg kellett venni. Ma ott a mobilteló, wifi, vagy mobilnet, és hozzáférnek. Tehát átlagosan 9 éves korban a gyerekek látnak pornót. Mindegy, hogy elmondták neked, vagy sem, de találkoznak vele. Én 9 évesen a Jedi bábuimmal játszottam, és Darth Vader ütötte Yoda mestert. Tehát, és csurgott közben nyálam. És vágytam a következő Jedi bábura. De ma már 9 évesen Már találkoznak. Vagy ha mai helyzetben belegondolunk, tehát Amerikában már minden hónapban lövöldöznek az iskolába, tehát félve mennek fiatalok és gyerekek az iskolába, és a szülők is félnek, hogy mi lehet. Itt Európában meg a terrorizmussal fenyegetnek, meg rémizgetnek, hogy bármikor bármi történt. Teljesen más időszakot élünk, mint 15, 20, 30, 35 évvel ezelőtt. Tehát más világban élünk. És pontosan ezért meg kell tanulnunk, hogy az ő nyelvükön beszéljünk. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy beszéljétek ti a mi nyelvünket. Mindez egy gyerek, vagy fiatal. De a probléma az, hogy mi még mindig sokszor a tárcsástalon beszélünk, és elvárjuk, hogy ők is. És azon keresztül beszélünk velük. És nem értjük, hogy miért nem értenek. És nem értjük, hogy miért, ők sem értik, hogy miért nem így beszélünk velük. Most nem azt mondom, hogy csetelje a gyereket, de hanem érted a képet. Tehát, és ezzel mondom azt, hogy másnak kell lenni a szférájuknak. Akár egy gyerekszolgálatról van szó, akár egy fiatalok felé való szolgálatról van szó. Tehát másnak kell lennie, mint amit mi értünk. Mint amihez mi hozzá vagyunk szokva. Mert mi azt szeretnénk, hogy a fiatalok találkozzanak Jézussal, hogy megtapasztalják Jézust azon a szinten, ami nők vannak. És egy ilyen helyet kell létrehozni számukra. Nem tárcsás telefont, hanem az ő nyelvükön beszélni. Ja, úgyhogy ezért vannak néha olyan dalok is itt az Isten tisztelten, ami lehet, hogy nem tetszik, mert kicsit rokkos, vagy kicsit túl tempós. Se baj, ezt csak emlékezzél rá, nem minden érted van, jó? Tehát nem minden rólad szól, hogy itt mindennek olyannak kell lenni, ami nekem tetszik. Nem, tehát itt van a zenében is, vannak olyan dolgok. Nem véletlenül beszélek én is úgy, ahogy, bár nem tudnék másképp. Tehát az, ahogy beszélek, vagy ahogy használom a szavakat, vagy illusztrációkat, tehát ez nem műanyag, tehát nem kreálom, vagy... Ha beszélgetünk máskor, akkor is így beszélünk, vagy így beszélek. De hogy fontos az, hogy egy nyelvet beszéljünk, és a gyülekezetként tényleg a mi döntésünk. Mint gyülekezet, a mi döntésünk. Hogy rájuk nézünk, és harcolunk ellenük, mert ők mások, meg... És akkor a fiatalok mondjuk kiszorulnak innen, és valahol máshol bérelnek valamit, mert hát itt nem lehet kibírni. Ez a mi döntésünk. Hogy harcolunk ellenük, vagy tényleg tömjük őket pénzzel. Ami képletesen szóval, de tényleg az, hogy hajlandóak vagyunk befektetni. Akár anyagilag is eszközöket. És tudom, hogy ha számomra fiatal koromban, tehát olyan körülmények lettek volna, akkor ma más lenne az életem. Ezzel nem azt mondom, hogy Isten elszúrta a dolgokat. Ja, nem erről van szó, csak látom a lehetőséget, hogy rengeteg dologgal nem kellett volna úgy megküzdenem, mint amivel most küzdök. Hogyha lett volna, ha egy olyan gyerekszolgálatban és egy olyan fiatalok felé való szolgálatban mehettem volna. Ja, úgyhogy, de tovább menjünk, figyelj, olvasok Apostolok cselekedetei 20, 10. vers. Tehát leesett a fiú, meghalt, és azt mondja, akkor Pál lement hozzá, ráborult a fiú testére, átölelte, és azt mondta, ne aggódjatok, mert él. Oké, tehát megtette volna Pál, és ő sértődve lemeltett volna Eutikoszhoz, és jó rendben rakja, kioktatja. A gyülekezetben lévő alvással kapcsolatosan, hogy képzelje, ott alszik. Nem hiszem el, hogy elalszol az üzenetem alatt. Hát tudod, ki vagyok? Én vagyok Pál apostol. Hogy merészelsz elaludni? Tehát, ide nézz, hozzád beszélek. De Eutikosz nem tudott odafigyelni. Halott volt. Tehát képtelen. Nem lehet halottakat kioktatni, mert nem hallgatnak rád. Nem lehet. Nem lehet. Ehelyett mit csinált Pál? Azt mondja, Pál lement hozzá. Vagyis megalázta magát. Lement arra a szintre, ahol ő volt. Aztán azt mondja, ráborult és átölelte. Vagyis odaadta neki mindenét, aki ő. Nem szégyelt. Nem szégyelte odaadni magát. Nem szégyelte azt, hogy átolja és ráborul. És azt mondta neki, hogy ne aggódjatok, mert él. Ezt mondta. Ami azt jelenti, hogy életet szólt abba a fiatal emberbe. Életet szólt bele. És ezt szeretném a gyerekszolgálatban, és majd a fiatalokkal is. Hogy, tehát, hogy ez egy lehetőség számunkra, felnőtteknek. Hogy kegyelmet mutassunk ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak, a következő generációnak. És kegyelmet mutatunk azáltal, hogy lemegyünk ő hozzájuk, az ő szintjükre. És odaadjuk magunkat. És életet szólunk beléjük. Az ő szintjükön. Egy dolgot megtanultam már az elmúlt 20 év alatt, hogy okítással nem érem el őket. Azáltal érem el őket, hogy szeretem őket. Az okítás nem megy. Tehát lehetne a fiatalnak azt mondani, hogy ne szexeljetek, és úgy csurog a nyálunk, meg mit tudom én, és csak dobunk egy tiltást. Ne szexelj! Házasság előtt. Ehelyett megtehetjük azt, tehát, hogy mennek mi a hatása? Az, hogy rohannak, az szexelnek. Itt-ottam ott mindenkivel. Érted? Tehát tiltottak, akkor amúgy is hajtja a hormonháztartás őket, és mennek azt, hozzák meg az ostoba döntéseket. De hogy de ennek ellenére megtehetjük azt, hogy lemegyünk hozzájuk az őszintjükre, és barátai vagyunk. És azt mondjuk, hogy figyelj, tudom, hogy szexelsz a barátoddal. Tudom, hogy a barátnőddel. De csak azt akarom mondani, hogy szeretlek. És tudod, hogy szeretlek, mert itt vagyok veled, együtt szolgálunk, és hiszem, hogy nem ez a legjobb számodra, amit Isten akar az életedben. És tudom, hogy Isten sokkal jobbat tartogat, sokkal jobb terve van az életedre. Nagyobb dolgokat akar tenni az életedre. És teljesen más, mint az, hogy ne szexelj, és teljesen más. Teljesen más. Tehát nem okítással, hanem szeretettel tudjuk elérni őket. És életet szólunk beléjük. Nem okoskodás, hanem az életet szólni beléjük. És ez bejött Eutikosznak is. Bejött, mert azt mondja, 11. vers, ezután Pál újra felment az emeleti szobába, megtörte a kenyeret és evett. Még sokáig egészen hajnalig beszélgetett a tanítványokkal, majd elment. És figyelj, Eutikoszt pedig mindenki nagy örömére épségben hazavitték. Tehát föltámadt. Pár életet szólt bele, és Isten visszahozta a halálba az életbe. Tehát ez a fiatalember élt. Élt. Hihetetlen. Úgyhogy ha egy nap én meghalok, és akkor én azt szeretném, hogy úgy emlékezzenek rám az emberek, hogy ez az ember a való hit a következő generációban. És befektetett a következő generációba. Nem tartotta vissza magát. Tehát amit csak tudott, megtett mindent azért, hogy a következő generáció az több legyen, mint az előző volt. És számomra ez jelenti azt, hogy hajlandó vagyok kényelmetlenségbe menni őértük. És ezt kell megtegyük. Ezt kell megtegyük. Ha szülő vagy, azért nagyjából tudod, mit jelent kényelmetlenségbe menni egy gyerekért. Ha már kirepültek a gyerekek, akkor vannak még emlékfoszlányaid. Ha nincsenek gyerekek, akkor egy közösség jó hely arra, ha vannak gyerekek, hogy megtanuljuk. De hogy tényleg, tehát kényelmetlenségbe menni azért, hogy el tudjuk érni őket. És ezért mondom azt, hogy a kegyelem az arra ösztönöz minket, hogy mint gyülekezetet, hogy befektessünk a következő generációba. Úgyhogy csak szeretnék köszönetet mondani nektek, például ha adakoztok, amikor adakoztok, akkor ezt a célt is szolgáljátok azzal a pénzzel, amit beraktok a kosárba. Hogy a gyerekszolgálat tudjon normálisan menni, hogy tudjunk venni eszközöket oda. Majd amikor fiatalokkal elindul a szolgálat, akkor számukra is. Tehát ezek a pénzek oda is mennek. Oda is mennek, és csak köszönöm, hogy adsz. Mert ezzel elérjük a következő generációt. Aztán, hogyha ha szolgáló vagy, ott szolgálsz a kölyök zónában, akkor is azt akarom mondani, hogy köszönöm. Az én gyerekeim ott vannak. Életet szóltok a gyerekeimbe. És csak köszönöm, hogy segítetek nekünk, szülőknek, hogy befektettek a gyerekeink életébe. Mert változást hoztok az életükbe. Aztán nagy a feladatunk, mert a jövő, tehát arra neveljük őket, és arra vezetjük őket, hogy találják meg az elhívásukat Istentől. Mert ez egy dolog, hogy nekünk van egy elhívásunk számára, vagy a családi tradíciónak vannak elhívásai a gyerekeinkre nézve, vagy a társadalomnak van elhívása, de a legnagyobb elhívás az Isten elhívás az ő életükre. És a legjobb az, hogyha ők arra válaszolnak, és azt fogják élni az életükbe. Nem az, amit mondjuk a szülők vagy a nagyszülők kimanipuláltak a gyerekből. Ennek kell lenned, vagy annak kell lenned, vagy amannak, mert én is ez voltam. Vagy ennek kell lenned, annak kell lenned, mert nekem ez nem sikerült. Oké, ez a szülői manipuláció. És ez nem a legjobb a gyerek számára. Az a legjobb, ami Isten elhívása számára. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet mondjuk egy fantasztikus sebész a gyerek. Mert lehet az Isten elhívása számára. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy valami idióta lesz belőle, és misszionárius valami eldugott szigeten. Tehát az Isten elhívása nem ezt jelenti. De az sem, hogy az én elhibázott karrieremet ő rajta akarom kiélni, és megélni. Az sem jelenti. Ja, úgyhogy erre akarjuk nevelni, hogy legyen egy kapcsolatuk Istennel, hallják meg Isten elhívását, lépjenek bele, és éljenek egy fantasztikus életet, ahol nem csak hogy ők bővölködnek, hanem mindenki, aki találkozik velük, és ott van a környezetükben. És azok is találkoznak ki Jézussal. Mert ők a jövő vezetői. A jövő vezetői, a gyerekeink. Ja, úgyhogy jó így gondolkodni. Nagyon jó így gondolkodni. És szeretnénk ezt a kölyökzónát nagyon jól csinálni. Vannak terveink, tehát pont ezért csinálunk gyerektáborokat is. Tavaly is csináltunk, tavaly előtt is. Volt még egy két-három évvel ezelőtt csináltunk kamasztáborokat is, az megszűnt gyerektábor lett, de szeretnénk idénytől kamasztábort is csinálni, tehát a fiatalabbaknak, tehát 12 éves kor fölöttieknek csinálni tábort, vagy nem kell picikéknek együtt lenni nagyokkal. Tehát vannak terveink, ezért imádkozzatok. Nyilván ebben szükség lesz majd anyagi támogatásra is, szükség lesz szolgálatra is. Amit tervezünk, szeretnénk csinálni kamaszklubot évközben is, két hetente lent. Tehát azt akarom mondani, hogy lehet, hogy van helyed is a szolgálatban. Tehát lehet, van helyed is. A múltkor majdnem segítettem. Figyelj, a majdnem az nem segít. Tehát senki nem kerül közelebb Jézushoz a majdnem által. A majdnem által nem. Tehát a majdnem az azon segít, hogy azt mondom ma, hogy múlt héten majdnem segítettem, és akkor megnyugtatom a lelkiismeretemet. És ez így mehet évekig, hogy majdnem. De nem, nyugodtan. Tehát, hogy ha Isten arra vezet, és, vagy le akarod tesztelni magad, akkor teszteld le magad. Tudod, van helyed. De mi van, ha olyasmit kérdeznek, amiről meg fogalmam sincsen, mondjuk fiatalok, tudod, vagy gyerekek. Nem tudok válaszolni. Figyelj, nem arra van szükségük, hogy valami frappáns választ adjál. Vagy valami tökéletes választ adja. Hanem szükségük van valakire, aki becsül őket annyira, hogy leül velük, és szeretettel meghallgatja őket. És ha valami választ ad, de azt is, hogy tudod, hogy majd jövő héten. Utána nézek, ezt majd jövő héten. De szeretettel meghallgattuk. És erre van szükségük. Ja, és tud Isten használni mindennyünket. És tudom azt, hogy ha valaki részt vesz egy ilyen szolgálatban, Isten megváltoztatja az életét annak az embernek. Mennyi atyánk, köszönjük. Köszönjük a szemfelnyitást. És köszönjük azt, hogy fontosak vagyunk számodra. Annyira, hogy az életedet adtad értünk. És látjuk azt, hogy fontosak a gyerekeink, mindegy mennyi idősek, fiatalok, gyerekek, tinédzserek, kamaszok, serdülők, ők a következő generáció. És csak kérünk téged arra, hogy nem csak ma, amit hallottunk, vagy amit láttunk, az kavarjon fel bennünket, hanem tényleg a te szellemet kavarja fel a szívünket a következő időszakban, a következő időszakra. De nem akarunk még egy generációt elveszíteni. Csak használj minket, Urunk. Használj minket gyülekezetként, egyénenként. Használd a gyermekeinket a szolgálatban ugyanúgy. És imádkozunk őértük. A megtérésükért, azért, hogy találkozzanak veled, hogy megismerjenek téged, Jézus, mint barátot. Mint a legjobb barátot. Imádkozunk a szolgálókért, a kölyök zónában, és majd a kamaszklubban is. Te hív jelen embereket ebbe a szolgálatba. Köszönjük azokat, akik ott vannak, és fáradhatatlanul teszik azt, amit a szívükre helyeztél. Te egy hatalmas Isten vagy, Urunk. Elérted a mi szívünket, és képes vagy elérni másokét. Segíts abban, hogy mi ne zavarjuk el a gyerekeket. Ne akadályozzuk őket, hogy hozzád jöjjenek. És segíts ebben, adj bölcsességet, hogy hogyan tegyük ezt. Nem okításokkal, hanem szeretettel, figyelemmel, törődéssel. Köszönjük, Jézus. Köszönjük. Drága nevedben, az Úr Jézus nevében.